Barsi Balázs ferences atya március 1-én megkezdte hagyományos nagybőti konferencia beszédeit a pesti ferences templomban. A nagybőti konferencia beszéd első része következik.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, az adventi konferencia beszédeket szeretném folytatni. Annak a négy beszédnek azt a címet adtam, hogy szent hagyomány. Röviden hadd foglaljam össze. Mi a hagyomány? Értékek továbbadása egyik generációról a másikig. Vajon melyik a elképzelhető legnagyobb hagyomány? Az emberi élet. Tehát igazába, és csak erre épülhet minden más hagyomány. Tehát tradicionalistának kell lenni ilyen értelemben. Tradere, átadni az emberi életet. Szent hagyománynak neveztem ezt. Érdekes, hogy amikor így fogjuk meg a hagyományt, akkor ez ellen józan ember nem tiltakozhat. Mert ezt nem adjuk tovább, akkor megszűnik az emberiség élete. Viszont azzal, hogy továbbadtuk, rögtön erre ráépül egy kultúra. Hát anyanyelv. Egy történelmi tudat. Egyfajta erkölcsi értékelés is. Magában ebben az aktusban, hogy egy férfi és egy nő szent házasságából fogantatik egy új ember, születik a világra, már ott van a negyedik parancs. Azt tudjuk, hogy az első három parancs van az egyik táblára írva, a többi a másikra, és a zsanírja az egésznek a negyedik. Tiszteld apádat és anyádat, nagyon súlyos parancs. Nem azt mondja, hogy azért tiszteld, mert nagyon szerettek. Nem. Mert a világra hoztak. A szülőknek a tisztelete egyfajta kapcsolat az élő Istennel. Nagyon súlyos parancs. És mivel nem végeztek ki az anyamébe, ne ölj! De hát nem csak a magzatot, a másik embert sem szabad megölni. És ne törj házasságot, ez egy egész. Ez egyszerűen ezzel a szent hagyománnyal együtt van. És ne hazudj! A sátán a hazugság atya, és gyilkos ő kezdettől fogva. Mindig életet hazudik, és akkor azt meghirdetik a médiában, és egy új korszak, egy új élet, és mindig hullahegyek lesznek belőle. Életet hazudik, és halált hoz. És a kívánságok. Testvérek, és miért neveztem én adventben az ember fogantatását szent hagyománynak? Mert valóban ezen érdemes elgondolkodni, ez a hagyomány. Ma oda jutott Európa, hogy ezt is támadja. Tehát elérte a legvégső pontot az ember támadása Isten ellen. Azért neveztük szent hagyománynak, mert ennek a szónak, hogy szent, vannak kedves testvérek, én is így vagyok. Vannak, amit egyszer s mindenkorra meg kell tanulni. A szent az azt jelenti, hogy Isten. Tu solus sanctus, hogy éneklik a zeneszerzők, de szépen megzenésítik. Te egyedül vagy szent. Vagyis Isten az Isten, a világtól elválasztott. Egy örök, önmagától való végtelen létteljesség, kezdet és vég nélküli örvénylése a szent háromságos szeretetnek. A szent azt jelenti, hogy Isten. Ha azt emberre mondjuk, mert már az Ószövetség is mondja, vagy egy cselekvésre mondjuk, akkor az azt jelenti, hogy olyan cselekvés, amiben az Isten részt vesz. Minden emberi fogantatásban részt vesz az Isten. Testvérek, ez az, amire épül az egész keresztény hit, és amire épül a keresztény hit, az nem hit tárgya. Erre rá lehet ébredni. Mire? hogy a személyem, az énem, az nem az apámból és nem az anyámból van. Oszthatatlan. Szemben állok velük, és azt mondom, édesanya, én te. Nincs más magyarázat. Az nem az evolúció alkotta. Az evolúció nem hoz létre szabadságot. Az egész világmindenség sorvadozik az abszolút determináció alatt. Isten az emberbe szabadította föl, nem csak az anyagot, hanem a fajt is. A személy, hogy valaki vagyok, az nem alulról keletkezett. Azt Isten hívta. Testvérek, a teremtés. Az a megdöbbentő dolog, olvasom Szent Jeromos leveleit, két ilyen kötet. Mohón jegyzetelem. Tessék, van nagyobb bizonyíték a katolikus egyházzal kapcsolatban? Kezd el olvasni az első század szentatyáit, ugyanazt írják, tanítják, amit most. Krisztus jelenlétét az oltári szentségbe, a felszentelt papságot, mindent. Ugyanazt, ezt nem bírja ki ma a filozófiailag liberális világ. Gyűlöli azt, nem a konzervativizmust, hanem azt, hogy az egyházban van valami, ami örökké való. És Jeromos ugyanazzal a világgal áll szemben, mint mi. Mint hogyha alapstruktúráiban nem nagyon változott volna a világ. Mivel? Azzal, hogy az egész pogányság nem ismerte igazába a teremtést, ahogy az Ószövetség, a zsidóság legnagyobb szolgálata, hogy ezt elhozta nekünk, ennélkül nincs Jézus Krisztus. Tehát, hogy a világ nem úgy keletkezett, hogy Marduk Isten ketté vágta a sárkányt, az egyik fele lett az ég, a másik meg a föld, mert van jó, meg rossz, és harcol. Nem. Ez a világban van a jó és a rossz, mi miattunk. De ez nem teremtő erő, ez megoszlás. Izrael hite szerint és a józan ész szerint, mert azt mondja a Szentpál római levélben, hogy rá lehet jönni. Nem kell hozzá hit, hogy a látható világból a láthatatlan egyetlen teremtő Istenre rá tud nyitni az emberi értelem. Minden kegyelmi segítség nélkül így működnek az eszünknek, bocsánat, a kerekei. Csak leszoktunk róla. Persze az egész ókori világ tudta, hogy teremtés, de megakadt. Eknaton fáraó bevezette az egyisten hitet, de aztán meg is szűnt a halálával. Miért? Mert az ember hajlamos Ádámot az önistenítésre. Helyére áll. Mint ahogy a vallásokban. Hogy mondhat egy katolikus ilyent, hogy Buddha is, meg a többi is, az Isten megtestesülése, meg mindenki. Igen, és csak az Isten ellent mondogat egymásnak, meg veszekedik egymással. Egyedül a názáreti Jézusba testesült meg. Ez a világ, ez teremtve van. És ez volt a legnagyobb nehézsége Szent Ágostonnak is, amikor a krédót magyarázta, hogy ha ezen áttestek, akkor már minden rendben volt. Ha te ezt elfogadod, hogy a világ a nem létezésből lett, ez jelenti, hogy Isten mindenható, ez jelenti, hogy Isten Isten, akkor miért csodálkozol azon, hogy megtestesült a Szent Fia szűzanya méhébe? És ha meghalt értünk, akkor miért csodálkozol az, hogy föltámasz az utolsó napon? Hát nagyobb dolog az, hogy meghalt értünk az Isten fia. Valahogy egy olyan hitre kell törekednünk, és testvérek, ezt szerezzétek meg, ezt meg lehet szerezni. Ez az én legnagyobb kincsem. Amikor kérdezik, hogy a Balázs atyának hát sose voltak hitellenes gondolatai, meg nem kételkedett. Nem. Utána kell nézni. Miért nem? Mert gyerekkoromtól kezdve megrendített az, hogy a világ a teremtés semmiből lett. Ha ezt elfogadod, akkor egy Istennel egy olyan kapcsolatba jutsz, ahol minden összerendeződik, amit Krisztus mondott. Van egy alapvető hit. És ezt írja a Damaszkusz pápának a 15. levélben, Jeromos, Istennek egyetlen egy természete létezik. Minden teremtett dolog tehát, bár úgy tűnik létezik, igazi valójában nincs. Mert valamikor nem volt, és ismét megszűnhet léte. Mert egyszer nem volt. Egyedül az Isten az, aki örök, azaz nincs kezdete, ő birtokosa egyedül a létezés szónak. Ezért is így szól Mózeshez a csipkebokorból, él vagyok, aki van. Simone Weil, a zsidó származású filozófusnő, sem az Ószövetségből, sem az Újszövetségből nem vette ezt, amit most felolvasok, hanem a saját éles eszével jött rá. Ezt írja. Isten elgondolta, ami nem volt, és ezzel a gondolattal létrehozott mindent. Egyezült, ezért létezünk pillanatról pillanatra, mert Isten elfogadta, hogy létezésünket elgondolja. Noha a valóságban nem létezünk. Egyedül Istennek van hatalma, hogy valóságosan gondoljon el valamit, ami nincs. Testvérek, most kerültünk az imádság állapotába. Ez szerint, hogy Isten szeret. És nem volt szüksége ránk, hanem meg akarta osztani benső életét, ezt már Jézusról tudjuk, a szeretetet. Jeromos ismét ezt írja Damaszkusznak, pápának, aki egyébként nagyon érdekes. Damaszkusz állandóan írkál neki a Szentföldre, hogy ezt nem értem, azt nem értem, magyarázd meg nekem. És akkor ő elkap egy-egy zsidót, behívatja, hogy hogy értettétek ti ezt, mit jelent ott? Megnézi az összes kódexet, írja is a levélbe, hogy már megint nem hagytak aludni, egész éjjel írt, és akkor a pápának szépen megírja, hogy mit jelent az a sor. És ezt írja az egyik levelébe. Isten, aki úgy szólította a nem létezőket, mintha léteznének, és aki azt mondta, én vagyok az, aki vagyok, akit csak megszólított, annak rögvest életet is adott. Ezt azzal kapcsolatban írja Izaiás látomásával. Izaiás látja a fönséges Istent a templomba. A szeráfok kiabálják egymásnak, Sanctus, 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 rosszúval lefordítva, nem az, hogy szent vagy, nem az Istennek mondják, hanem egymásnak, mert rettegnek tőle, ugyanakkor olyan vonzást éreznek, hogy nem tudnak elszakadni. És Izaiás megsemmisülve van. És kérdez Isten, hogy kit küldjek? És megnézi a kódexeket, a latin azt mondja, akkor így szólt Izaiás, miután a tüzes parázzsal az angyal, a szeráf megtisztította az ajkát. Ezt mondja a próféta, íme, én vagyok. Erre azt mondja Jeremiás, Szent Jeromos, azért meri mondani, mert a bűnétől megtisztult a próféta, és mert Isten létbe hívta őt. Kedves testvérek, Isten a dolgok természete szerint szereti a dolgokat? Szereti? Szerintem mi értünk. Isten tudja szeretni az atomokat? Csillag? Nem. Isten csak valakit tud szeretni. Tehát az nem igaz, hogy Isten hogy kidobott a semmiből egy nagy világmindenség, és valamikor eszébe jutott, hogy legyen ember is. Testvérek, a galileai per, galileivel való per és minden, vétkeztek ott egyháziak is. De abban is vétkeztek, hogy amikor a tudomány rájött arra, hogy nem a nap kering a föld körül, hanem a föld kering a nap körül, rögtön ki kellett volna mondani, de vigyázz, a föld van a mindenség középpontjába. Mert a világ nem tudja, hogy van. Egyedül az embernek van világnézete. A világ nem szerethető Isten által. Azért szereti, mert a te tested, meg az enyém, Szent Fia teste, ugyanazon atomokból áll. Bennünk személyes síkra emeli a mindenséget. És fiában teremt. Mert ugyanakkor ez a paradicsomi állapot fiának az Isten fiúságába részesíti az első ember, mert nagy rosszat tett volna Isten, ha tőle elszakadt embereket teremt. Ilyen nincs. Megszentelő kegyen, vagy isteni természetben rögtön felemelt minket. Anélkül, hogy tudta volna az a primitív ember, Krisztusban élt. Most kedves testvérek, az ember elszakadt az Istentől, de az Isten olyan, hogy ő meg nem szakadt el tőlünk. Ez egy nagyon furcsa helyzet. Azt mondja Szent Pál a rómaiakhoz írt levélbe, Isten nem vonja vissza adományait. Tehát, hogyha ő egyszer megígérte, hogy emberiséget akar, hogy Ádámnak és Évának legyenek gyermekei, akkor bár elszakadtak Istentől az emberek, de minden fogantatásban nem állat fog fogadni, hanem az Isten, a Szent közreműködik. Nincs nagyobb szentség, mint az anya méhe. Ezért nem lehet az anyát pappá szentelni. Az a szentély, Mária. És micsoda isteni mű történik ott a fogantatásban. És rábízza egy édesanyára és édesapjára, hogy úgy szeressétek, ahogy én, nem azért, mert ilyen meg olyan a gyerek, hanem hogy ő, a létezését akarjátok. És egymásnak is. És Izraelben áll a parancs, szaporodjatok és sokasodjatok. Először Isten ezt a leckét adta az embereknek. Menjen tovább az élet. Bocsánat, nem. Mindjárt Ábrahámnál probléma lett. Sok utódod lesz. És egyik utódodban majd megáldom a pogányokat is. Erre választotta ki. Igen ám, de öreg volt már is már. Természet szerint nem születhetett volna gyermeke. Sára, hogy ki is nevette a gyermeket ígérő Istent, és bizony egy év múlva megszületett az öregektől Izsák. Mit akart ezzel mondani Isten? Hogy vigyázz, most ezt én káromkodásnak tartom, nagyon csúnyának. Ezért sosem mondjátok ki, hogy gyereket csinálunk. Azt akartam, hogy nem ti csináljátok. Ha én nem akarom, akkor nem születik. Ha akarom, akkor születik. Rögtön már a meddőséget, amelyet megvetettek joggal, mert ugye hát, hogyha nem adja tovább az életet, akkor miért van? Rögtön már a meddőséget kezdi átértékelni. Majd meglátjuk, hogy miért. Ugyanígy van Sámuelnek, az első prófétának a szülei, Hanna, meg a férje, ott sír a szentélyben, hogy nincs, Isten nem adott gyereket, és Héli főpap azt mondja, ne sírjál, egy év múlva te gyermeket fogsz ringatni a karodon. És akkor, mikor megszületett Sámuel, hát akkor ez az Istené, mert nekünk nem lehet egy gyerekünk, én magtalan voltam, és odaadja a szentélybe papnak, kispapnak. Jézus ezt is beteljesíti. Tévednek azok az egyházi felekezetek, amelyek azt hiszik, hogy Jézus nem teljesítette be a zsidó papságot, beteljesítette, meg a prófétaságot. És egészen Keresztelő Jánosig, Erzsébetnek és Zakariásnak nem születhet egy gyermeke. És amikor szolgálatra megy be Zakariás, papi szolgálatra, ez majd jövő héten elmékedünk róla, mert csak a celibátusról fogok beszélni négy vasárnap. Akkor nagyon jól tudja Zakariás, hogy 3 napig nem lehet együtt a feleségével. Nem azért, mert az valami csúnya dolog vagy bűn, hanem mert a Sacrus, aki az egyedül az Isteni, az nem lehet másé. És ez lesz majd kiterjesztve a krisztusi papságra. Nem időleges, hanem ontológiai. És akkor a Szentében megkapja Gábrieltől azt az üzenetet, hogy fiat fog születni. Kételkedik, és ezért megnémül, megbünteti az Isten. És a megvetett Erzsébet, akinek nem született gyereke, bizony gyermeket fogan, fiút szül, és a szűzanya odaviszi a magzat Jézust, és eltelik Szentlélekkel. Mit akart mondani Isten ezzel? Figyelmeztette ezt a szentséges emberi tenyészetet arra, hogy ez nem a ti művetek csak. A személy tőlem van. Ez nagyon hangsúlyozta. Például én ebben a ritusban is, hogy a szűzanya és Szent József elvitték a gyermek Jézus 40 napra bemutatni a templomba, mert minden elsőszülött fiú az Úrnak van szentelve. Hát tulajdonképpen az összes. És egy áldozatot kell bemutatni, hogy visszaváltsuk, hogy a miánk legyen ez a Jézus. Milyen csodálatos jelek vannak, hogy olvad el az Ószövetség, mint a hó, és megjelenik egy tavasz. De milyen csodálatos, hogy abból nő ki. Most egy pár galambfiókával, egy ószövetségi szertartással a szűzanyai Szent József annak körül, hogy Jehosuá most már nem csak az Istené, hanem a miénk is. És valóban fogantaték Szentlélektől. Tehát annyira a miénk a názareti Jézus, a szűzanya méhétől kezdve, mint amennyire az Atya Istené, mert a Szentlélektől fogantatott. Az Atya adta nekünk, mert benne teremtettünk, az ő képére vagyunk teremtve. És így lassan-lassan, meg a Izraelnek a fogságokat is elszenvedve kellett valamit megtanulni. Az a fogság, testvérek, az nem olyan a proféták által, hogy rettenetes volt Egyiptomból. Ki akartak bennünket írtani? De a bábák, az egyiptomi bábák nem engedelmeskedtek a fáraó parancsának. Ezért Isten megáldotta a bábákat. Tehát vannak ám pogány szentek. És Mózes is így menekült meg. Rettenetes, majdnem megszűnt Izrael. Isten kiszabadította őket. De a proféták mindig azon elmékedtek, hogy most, amikor jó sorod van, letelepedtél Kánaánba, eszed a zsíros falatokat, szüreteled a szöllőt, most is éld át, hogy ilyen törékeny a létezésed. Éppen, hogy csak vagy. Egyébként az egyháznak azok nagyon erős korszakai, amikor éppen, hogy csak van. Most ilyenbe érkezünk. Mert akkor Istenbe kezd kapaszkodni. És a mi Urunk Jézus Krisztus szűztől született és szűzen élt. Miért? Mert az Isten fia azért jött, hogy életünk legyen, és pedig bőségben. Ő be akarta fejezni az emberek fogantatását. Már bár személyünk az Isten magának teremtette, és egymásnak, de elszakadva tőle, mi sose tudjuk az Istennel összekapcsolni a mi életünket. Ilyen nincs. Hanem csak azt tudja összekapcsolni, akiben össze van kapcsolva. A fiú Isten, aki emberré lett. Végül is abba halt bele, hogy a bűneink által lerontsa, megszerezze a bűnbánat által az Istennel való közösséget, lerontotta a válaszfalat Isten és ember között, és rájunk lehelte a Szent Lelket, megkaptuk a keresztségbe, vagyis az isteni természet részesei lettünk. Jézusnak Isten testvérkéi vagyunk. Ez egy újfajta emberiség. Csak ez gyűjtheti össze az emberiséget. Az, hogy egy atyánk van a mennyei, és ez nem szimbólum, Ez nem kép. Azt mondja Szent Péter, az isteni természet részeseivé lettünk. Tehát Jézus befejezi a fogantatást és az ember születését. Nem erről beszél Nikodémusnak? Újjá kell születned. És az a belévetett hit által lehetséges. Szeretett testvéreim, és amikor az Úr Jézus beteljesíti az Ószövetséget, most egy nagyot lépünk már előre, akkor mindent beteljesít. Nagyon sokszor koncentráltunk arra, főleg a reneszánsz óta, hogy beteljesítette a törvényt, vége a törvényeskedésnek, stb. De ezek az egyházak, amelyek a reneszánsz óta erre koncentrálnak, nagyon jó, hogy már nem a törvény, hanem az élet, megtisztította Jézus a tíz parancsolatot, mert nem csak egy külső cselekedet, hanem már, aki már megkívánja a másik feleségét, már vétkezett vele, aki haragot tart, már gyilkos, tehát megtisztítja a tíz parancsolatot, és fölemeli egy ontológiai szintre. A proféták is megtisztították sokszor a parancsokat. Hányszor mondtak, hogy a szátok jár, imádkoztok, de a szívetek távol van. De a proféták és a pogányság gurui, a pogányság szentjei se tudták megtenni azt, amit a názáreti Jézus, hogy ő nem csak megtisztította az ószövetségi törvényt, hanem kiárasztva a szent lelket, Isten fiainak nívójára emelt minket. Na most, kedves testvérek, ő mindent beteljesített. Hát akkor elfelejtette beteljesíteni az ószövetségi papságot? Elfelejtette beteljesíteni az áldozatot? Nem. A második században már ott van, és nyilván nem tiltakozik senki ellene, hogy a zsidóknak volt főpapjuk, papságuk és leviták. Az episzkoposz, a püspök, a pap és a diákonus. És folytatják. Erre azt mondják, hogy ja, visszamentünk az Ószövetséghez, bocsánat, nem. Mert Jézus az egész papságot önmagába beteljesítette. Fölemelte valóban arra a szintre, ahol működik. Mert az ószövetségi áldozatok csak jelkép volt. Csak vágyakoztak egy végső tisztulásra, de minden évben el kellett végezni a Púrim ünnepén a tisztulási szertartást, mert soha sem ment végbe. Jézus viszont egyszer s mindenkorra az áldozatával lerontotta a válaszfalat Isten és közöttünk, de már ez az utolsó vacsorán megtörtént, amikor elhatározta. Nem azok szabadítottak meg a bűntől, akik kivégezték Jézust, azt nem ünnepeljük a misébe, azt elítéljük, hanem amit Jézus belül tett. És mikor tette az utolsó vacsorát? Ez az új szövetség az én véremben. Nem mondta azt, hogy örök. És minden ortodox és katolikus és gondoló evangélikus, református, és azt mondja, új és örök szövetség. Miért tesszük bele ezt az örököt? Azért, mert Jeremiás beszél majd egy új szövetségről, amit már nem követ egy újabb. Isten mindig szövetséget kötött. Először a Ádámmal és Évával, azzal, hogy megteremtette őket. Majd Noéval. Majd Ábrahámmal. Majd Mózessel. És miért kellett mindig újat kötni? Mert az emberi partner mindig megszegte. Az utolsó vacsorán viszont az Isten fia emberré lett. Most ő az ember, az Atya Istennel, önmagával, minket bevesz az emberségével, és ez örök szövetség, ezt nem lehet felbontani. A pokol kapui le nem rontják. Tehát, ha Jézussal egyesült életet élek, akkor egy örök szövetségben vagyok benne. És ezt meg tudta tenni Jézus, azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A kenyértörés, a későbbi szentmise, az nem megújítja Jézus keresztáldozatát, hanem idehozza. Most megy végbe, mert amit Isten tesz, itt a földön az idő és történelem nem csak egy pontját érinti, hanem minden pontját, ahol az ő híve együtt vannak. Tehát beteljesítette az áldozatot, akkor beteljesítette a papságot is. Nem lelkész a katolikus pap meg az ortodox, hanem fölszentelt pap. Majd elemzi 16. Benedek, hogy maga a beöltöztetés is, a fölkenése, és ugyanezt utánozta az egyház. De már nem, a papok már nem Áronnak az utódjai, és nem Lévi törzséből valók. Tehát nem lehet papot szülni, hanem Isten meghívja, mint Áront. Ezért minden mesterkedés, amely katolikus papokat pótolni akarja valami technikai megoldással, vagy gyors megoldással, tévedés. Kérjétek az aratás urát. Mindig ő hívja meg az illetőt. Az egy misztikus belső esemény, mégpedig teljesen lefoglalja magának. Erről majd egy hét múlva beszélek. De hadd mondjam el, röviden, mert félek, hogy nem leszek itt, és ez a 4-5 beszéd, ez összetartozik, ez darabokra törik. Azt elemzi majd 16. Benedek pápa, amiben mi is részesültünk még a zsinat után, mi megkaptuk a kisrendeket. Az első a hajkorona. Fölmentünk az esztergomi bazilikába. A püspök előre mondta, Dominus Pars Hereditatis Met Calicis Mei, és én szemébe nézve mondtam ugyanazt. Az Úr az én örök részem, és kelyhem osztály része. És belenyírt a hajamba. Be vagy véve a klérusba. Mert Lévi törzsen nem kapott földet a Szentföldből. És ha a papnak szolgálni kellett, akkor nem lehetett együtt a feleségével 3 napig. Mert nem vetheti be a felesége földjét sem. De hát kell a pap. Ezért mégiscsak kell az utód. Jézus ezt ontológiai síkra emeli. Egy örök megtartóztatásra. És egy olyan Istenhez való tartozásra, hogy a papnak semmi se legyen. A papnak az örök része Jézus. Kedves testvérek, lefordítottam 16. Benedek és Robert Sarabíboros közös könyvét. Szívünk mélyében ez a címe. Förgeteges könyv. Soha senki nekünk ezt nem tanította a celibátusról. Össze-vissza beszélnek róla. Nagyon sokszor mi papok is, püspökök is. Pszichológia, meg én nem tudom, mi csak az nem számít, hogy az Istennek mi volt az akarata. Mert a Krisztus akarata, akkor meg is adja hozzá kegyelmet. És az, hogy mennyi pap mennyi bűnt követett el, az nem szól a celibátus ellen. Mint ahogy az se szól a házasság ellen, hogy a házasságok, házastársak mennyi bűnt követtek el a világ kezdete óta. És a kettő összetartozik. Először a katolikus papságot járatták le, annyira, hogy már bele is vonták a híveket, sőt a papokat is, van antiklerikális pap. Nőket is szenteljük föl. Ez szentségtörés. Ez a római egyháznak a celibátusa, az egész egyházat összetartó egyik valóság, a másik pedig a szentségi házasságotok. Az más dolog, hogy keleten a trullói zsinat tévedett. Azt mondták, hogy mi fölnőtt házas embereket szentelünk pappá. Igen, ám csak akkor hagyták abba a nemi életet. A felesége, ha nem egyezett bele, akkor nem szentelték föl. Később özvegyi fátyoltal, tehát nem pedig úgy volt, hogy na gyorsan nősülj meg és felszentelünk. De miért van az, hogy keleten a püspök csak celebsz lehet, vagy özvegy ember? Miért? A görög katolikus püspök ott van 7 gyerekkel, meghalt a felesége, és nem nősülhet meg még egyszer. Miért? Minek a maradványa ez? Ez nem azt jelenti, hogy a görög paptestvérek között nincsenek nagy szentek. Hát én ismerek. Tanítványaimat is, elszégyelhetem magamat előttük. Itt nem erről van szó. Hanem arról, hogy amit a római egyház mint kincsként őriz, azt az elkövetkező hetekben látni fogjuk bebizonyítva, hogy az egyháznak a mély szerkezetébe benne van. Krisztus szeretetének az ajándéka a pap az egyház számára. És a kedves testvérek, majd lesz egy bevezető, ahol még arra kell utalni, hogy itt egy egzegetikai szöveg, magyarázati probléma van. Az újabb egzegézis nagyon tudományos, sok eredménye van. Mindig azt nézte, amit hát Jeromos is kutatott, hogy mit jelent ott az Ószövetségben. Ez nagyon jó. De az apostolok zsidók voltak. És már nem azt mondták, hogy mit jelent az Ószövetségben, hanem mit jelent Krisztusban. Mert ő az Isten fia, aki emberré lett, értünk meghalt és föltámadt. És egy zsidó csoport Krisztusban olvasta az egész Ószövetséget. Tehát a számunkra egy téves olvasás, hanem Krisztusban olvassuk. Hanem Krisztusnak a valóságában. Még arra is rá szeretnék mutatni, hogy maga Krisztus is így olvasta. Önmagát tette a Tóra helyébe. Én vagyok, mondta. Amen.
Barsi Balázs ferences atya nagybőti konferencia beszédének első részét hallották. A beszédeket péntekenként 16:50 perckor hallgathatják meg a Mária Rádióban.